Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, akkor bemutatkozom, nem kell, meg azt is tudom, hogy honnan vagytok, ha neveteket nem is. Én Mészáros tanárról beszélgettem az elején egy picit, hogy mire lehet számítani. Én egy kicsit kevesebb diákra számítottam, úgyhogy lehet, hogy nem mindenkinek a kezébe tudok odaadni eszközt. Azt kérem, hogy itt az előlők, akik készhez kapnak majd menet közben egy-két dolgot, azt majd egyrészt vigyázzanak rá, másrészt meg, ha megnézték, akkor adják tovább, és így nézegessék, hogy minél többekhez eljusson ez. Igyekszünk néhány kísérletet bemutatni úgy is, hogy itt egyedül csinálok valamit, és ezzel a webkamerával itt bemutatjuk. Hát reméljük, hogy ez jól látható lesz. Úgyhogy kérem, aki nem látná jól ezeket, a végén esetleg kijöhet és megnézheti ezeket a kísérleteket itt élőben is. Nos, és akkor térjünk rá magára az előadásra. Az előadásomnak a címe az, hogy színtani játékok. Ugyanis hát a színekkel kapcsolatban rengeteg játékot, meg rengeteg fontos dolgot is lehet mondani. Mert a színek azok roppant fontosak az ember számára. Például a környezetről való információ gyűjtés. Az ősidőkben nagyon fontos volt megítélni például, hogy érett-e egy gyümölcs, vagy veszélyforrásokat lehetett azonosítani a színek alapján. Aztán a modern világban pedig ilyen színkódos mindenféle táblák, ilyen színkiemelős részek a jegyzetekben vannak, azok nagyon fontosak számunkra. Kifejező eszköz a szín. A ruhákon, rangjelzéseken, aztán képzőművészetekben nagyon fontos, hangulatunkat befolyásolja. Tehát mindenképpen fontos dolog tudni, hogy mi is ez a szín, honnan jön ez, hogy a tárgyaknak színe van. Bizonyára tanultátok, hogy a fény az valamiféle hullámzás, elektromos és mágneses tér hullámzik a fény terjedése során, méghozzá nagyjából úgy, ahogy ez az ábra rajzolja, ha arra fele megy a fény, akkor rá merőleges irányba az elektromos és a mágneses tér rezeg, hullámzik ennek a terjedése során. Ezt nem látjuk közvetlenül, mert nagyon pici a hullámhossza. Ez a hullámhossz, ami újra és újra megismétlődik a fény terjedése során, ez a látható fény esetén ezred milliméternél is kisebb, tehát nem fogjuk a szemünkkel látni, hogy ez rezeg, de különféle mérésekből ezt tudjuk. Az, hogy milyen hullámhossza van ennek a fénynek, az befolyásolja alapvetően a színét. A legegyszerűbb színek, a tiszta színek, mondjuk a szivárványnak a színei, azok megmondhatók, hogy például az 500 nanométeres, itt nanométeres skálába vannak föltüntetve a hullámhosszak, az 500 nanométeres sugárzás, ami csak 500 nanométeres hullámhosszat tartalmaz, az például ilyen szép kékeszöld. Itt egy számítógépes program által kiszámolt képet láthatunk, hogy körülbelül így néznének ki a tiszta színek. Persze itt nem látunk minden színt, például nincsen lila vagy barna, ezek a kevert színek, és minket a körbevevő fényforrások és tárgyak nagy része kevert színt sugároz. Itt van három olyan tárgynak a színképe, amit a konyhában is megtalálhatunk, a vajnak, a salátának és a paradicsomnak a színképe. Ez a színkép azt fejezi ki, hogy milyen hullámhosszon, ez van a vízszintes tengelyen, mennyire veri vissza a sugárzásokat a különféle tárgyaknak a felszíne. Például a paradicsom a legegyszerűbb, az a nagy hullámhosszakat, ugye a nagy hullámhossz felel meg a vörös végének a színképnek, nagy hullámhosszakat elég jól visszaveri, a közepes és alacsony hullámhosszakat, tehát a zöldet meg a kéket alig, ezért piros a paradicsom. Aztán itt vannak mondjuk a salátának a maximuma, az ilyen sárgás-zöld tartományban van, ezért sárgás-zöld a saláta, ahogy azt a hétköznapokban is megtapasztalhatjuk. Na most persze fölvetődik az emberben a kérdés, hogy ez szép dolog, hogy ezt így elmondom, de hogyan lehetne ezt a hétköznapokban is meglátni? Bizonyára tanultatok némi fizikát, úgyhogy ez a kísérlet nem lesz különösebben megrendítő erejű, hogy ha fogok egy ilyen üvegtárgyat, aminek ilyen szögletes oldalai vannak, egy úgynevezett prizmát, és elég ügyesen ezzel az elemlámpával elvilágítok a vászon előtt, de a fény útjába oda teszem a prizmát, akkor ezen a prizmán, ahogy megtörik a fény, egy picit a hullámhoztól függően teszi ezt a megtörést, és így színeire bomlik a prizmán a fény, és így puszta kézzel meg lehet hajlítani a fényt, és szépen ezt a fehér fényt szivárvány színkomponensekre lehet bontani. Tehát nem beszélek a levegőbe, amikor azt mondom, hogy az ilyen fehér fény, az mindenféle színű, méghozzá szivárvány színnek megfelelő színekre lehet bontani. Na most ezt nehéz volt meglátni, de hoztam három kis eszközt, amivel könnyebben meg tudjátok nézni, én ezt körbe fogom adni, ez az első, amit kérek, hogy adogass, és ne ejtsétek le, stb. Ebbe a nagy lyukon kell benézni, és elől a kis lyukon kell beereszteni a fényt. És ez nagyon kevés fényt enged be magába, tehát hogyha csak így véletlen irányba fordítjátok, akkor nem fogtok semmit se látni, hanem valamivel bele, tehát vagy egy erősebb fényforrás fel, mondjuk ott az ablakrész fele kell fordítani, vagy akár most elővetitek a mobiltelefont, és akkor a mobiltelefonotokat nézzétek meg, hogy milyen a mobiltelefonotoknak a színképe. Adom szépen ezeket körbe. Közben persze az előadás folytatódik, tehát kétfele kéne figyelni. Hogyha végére ért, akkor kérem majd visszaadni. Tessék. Ez ilyen nagyon egyszerű, tulajdonképpen ez a berendezés van benne. Aztán itt kiírtam, hogy prizmával, aztán biztos láttatok már olyat, hogyha locsoltok otthon egy slaggal, akkor a vízcseppek is néha színeire bontják a fényt. Hosszú lenne elmesélni, hogy hogy is történik, hogy nem megyünk. CD-ről visszaverődő fény tud néha nagyon színes lenni, biztos ezt is láttátok már, hogy néha CD-kről visszaverő fény, a színeire bomlik, egy úgynevezett optikai rácsot képez. Mindez azonban sajnos a mai előadásunk témájában már nem fér bele, pontosabban mégiscsak belefér, úgyhogy körbeadok egy kísérletet. Itt van ez a szörnyűséges szerkezet, ami egyesek Darth Vader porszívójának nevezték el. Ez egy olyan szerkezet, amiben semmi különös nincsen betéve, csak egy szerencsétlen CD-lemezt ragasztottam egy ilyen fekete papírból készült csőre. Aztán néhány gemkapocssal ide rögzítjük, hogy ne essen ez le. Ezen a pici lyukon, ha belenézünk, akkor a CD, ahogy színeire bontja a fényt, az itt az elején bejövő fény, ez is egy olyan spektroszkóp, mint amit körbeadtam. Ilyet mindenki CD, olló, ragasztó, fekete papírból tud otthon csinálni. Ezzel is meg lehet nézni, hogy hogyan lehet színeire bontani a fényt. Például nagyon szépen látom ennek a vászonnak a színképét, hogyha itt belenézek. De ha ide teszitek mondjuk a mobiltelefonotokat, akkor annak a színképét is meg lehet vizsgálni vele. Az elméletéről nem tudok most beszélni, hogy ez miért is van így. Na, de hogy is látjuk a színeket? Mert kell egy kicsit többet tudni a színekről ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is történik. A szemünkben az történik, itt van a szemünk keresztmetszeti rajza, hogy van itt a szemlencse, amely a külvilágból érkező fényből egy valódi képet alkot itt hátul, a szemünk hátul, az úgynevezett retinán, és ezen a retinán ideg végződések ezeket átalakítják elektromos jelekké, amik aztán a látó idegeken keresztül az agyunkba mennek. És azért látunk színeket, mert a nappali látásért felelős úgynevezett csap nevezetű érzékelő sejtekből háromféle van, amik a különböző hullámhosszakra háromféle módon érzékenyek. A vörös, a zöld és a kék kell szoktuk ezeket jellemezni, bár nem válnak szét egészen, a vörös és a zöld érzékelő csapunk majdnem teljesen összecsúszott. Ezért különben elég sok ember, méghozzá a férfiak 2%-a nem tudja a vöröset és a zöldet megkülönböztetni. Ez egy érdekes genetikai eltérés, olyan, ami a nőket nem sújtja. Ez csak a férfiakat sújtja, férfiak 2%-ánál ez a vörös és a zöld egybe van csúszva. És azért érzékelünk színeket, mert ha jön mondjuk a paradicsomnak a színképe a szemünkbe, ami a pirosnál, a nagy hullámosszaknál vesz fel nagy értéket, ott ez a piros érzékelő csapunk nagy jelet küld az agyunkba, a kék érzékelő csapunk meg kicsi jelet küld az agyunkba. Tehát minden azon múlik, hogy milyen jelek mennek az agyunkba, ennek megfelelően érzékeljük a színeket. És innen van az ötlet, hogyha én paradicsom színt akarok utánozni, például itt egy paradicsom képét akarnám kivetíteni, akkor nem kell idehozom egy paradicsomot, hanem ha ügyesen több lámpának a fényéből összekeverek egy hasonló színt, mint a paradicsomé, ha annyira hasonló, hogy becsaptam a szememet vele, és a szemem ugyanazt a jelet küldi az agyamba, mintha paradicsomot látnék, akkor ugyanazt a színt fogom látni. Ennek a legegyszerűbb ötlete az, hogy többféle lámpát használok egyszerre, mondjuk vöröset, zöldet és kéket, és ezeknek a fényeit valahogy összeadom, és így össze tudok keverni egy csomóféle színt, mindenféle színeket ki tudok belőle keverni. Hát az mindjárt kérdés, hogy mindenféle szinte, de először próbálkozunk meg egyáltalán azzal, hogy keverjünk színeket. Hogyan lehet színeket keverni? Hát hogyan kevernétek színeket? Hogy azt mondom, hogy keverjetek színeket. Festékkel, ugye az a legkézenfekvőbb dolog, bár az egyik legbonyolultabb is, mert ott hogy a festék rétegek hogy rakódnak egymásra, az meglehetősen bonyolult dolog. Meg a fizikusok általában kicsit ügyetlenek a festékekkel. Egy fizikus hogyan keverne színeket? Hát jó, itt van a súgás. Például több lámpát használunk egyszerre, úgy, hogy azoknak a fénye mondjuk olyan gyorsan villódzik, hogy a szemünkbe összemosódik. Vagy a másik klasszikus színkeverési módszer, az a színkeverő korongnak az esete, és ez az, amit szeretnék bemutatni. Remélhetőleg a hátul levők is látják majd ezt. Ide teszem a projektor fényébe, hogy jól látszódjék. Itt van egy korong, aminek vörös és zöld térfele van, és otthon összebütyköltem egy ilyen szerkezetet, pontosabban megkértem a fiamot, hogy csináljon már nekem egy ilyen szerkezetet, és ha ezt bekapcsolom, akkor összekeveredik, és meglátjuk, hogy mi lesz a vörös plusz zöld, mert összekeveredik a szemünkbe. Ez milyen színűnek látszik? Sárgának látszik. Én nagyon sokáig nem hittem el kiskoromban, hogy a vörös meg a zöld a sárga. Azt simán elhittem, hogy a vörös meg a kék az lila. De hogy a vörös meg a zöld a sárga, az elég hihetetlen volt. Ezzel lehet szépen változtatni az arányokat. Most több zöldet kevertem bele. Most olyan zöldes sárga lesz ennek a színe. És hát ezt lehet szépen változtatni, ezt a dolgot. Most több pirosat kevertem bele. Most olyan narancssárgás árnyalat lett. Pusztán azzal, hogy a vöröset meg a zöldet ilyen módon kevergetem. Hogyan lehet ilyen színkeverést csinálni? Nagyon egyszerű. Megmutatom, és kérem, hogy akinek egy kicsit van kedve, otthon próbálja is ki ezt. Egyszerűen színes papírkorongot vág ki az ember, egy ilyen bemetszést ejt rajta, és ezeket szépen egymásba lehet csúsztatni, középen egy kis lyukkal, és ezeket lehet szabadon változtatni, hogy milyen arányba keverjük őket. És ez például az egyik kísérlet, amire azt mondom, hogyha valaki itt a végén egy kicsit kíváncsi erre, akkor az kijöhet, és itt én mindenféle színes korongot vágtam ki, ki lehet próbálni gyakorlatban a színkeverést. Na most persze, menne ez villanymotor nélkül is, lehetne egy pörgetyűt csinálni, amit le lehetne az asztalra tenni, és megpörgetném, úgy is menne ez, azzal az a baj, hogy azt nem tudtam volna így fölmutatni a hallgatóságnak, és azért azt nem tudtam volna bemutatni itt a kísérletben. Tehát például a gyorsan forgó színes koronggal, vagy sűrűn elhelyezett lámpákkal, illetve festékpettyekkel lehet ilyet csinálni. Például, amikor egy monitoron vagy egy projektoron egy kivetítést tartok, itt van a színkeverés monitoron, itt vörös, zöld és kék alapszínekből összekeverem a dolgokat, például a vörös plusz zöld az ugye a sárga lesz, ezek szerint. De hogyha én egy nagyító lencsét fogok és ráközelítek a monitorra, ez az ábra ennek a közepe. Csak úgy, hogy vettem egy fényképezőgépet, meg egy nagyítólencsét, és közel mentem hozzá, és lefényképeztem. Így keveri ki a monitor valójában színeket, hogy olyan sűrűn vannak egymás mellett a vörös-zöld-kék lámpák, hogyha nem közvetlen közelről nézünk rájuk, akkor azok teljesen összemosódnak. Itt van egy kis lencse, ennek a segítségével ezt mindenki meg tudja nézni, hogyha veszi a monitort. Egész pontosan ez egy mai LCD monitornak a színkeverése. A régebbi képcsöves monitorok, azok hatszögletű szerkezetben helyezték el ezeket a fénylő pöttyöket, úgyhogy egy erősebb nagyítóval otthon mindenki meg tudja ezt a dolgot pillantani, hogyha kíváncsi rá. Javaslom is, hogy ezt mindenki próbálja meg, illetve itt jönne az első kísérlet, mert hát úgy szép az élet, hogyha kockáztatunk valamit. Megpróbálom, hogy élőben látszik-e. Én mindig jobb szeretem, hogyha valami élőben látszik, hát ha valaki azt feltételezné rólam, hogy én itt csalok, tehát látszik ez az élő felvétel, nincsen semmi csalás és ámítás. Itt van egy kis lencse, amit eléje teszek, és megnézem, hogy a monitorhoz, ha közelítek, vajon előjön ez a szerkezet, nézzék csak. Ott van, egy pillanat, csak most kellene még egy új a kezemre, hogy még a nagyítás is tudjam változtatni. Nézzék. Most ugye remeg a kezem, tehát nem tudom úgy beállítani, mint a felvétel. Na ott van ez a szerkezet. Tehát nem valami szépen beállított fotókon létezik ez. Ez a valóságban létezik. És ezt kérném a hallgatóságtól, hogy ne higgyenek el nekem se semmit, meg a fizikatanároknak se higgyenek el semmit. Nem azért, mert a fizikatanárok olyan rossz népség lenne, hanem azért, mert a fizika a természeténél fogva azt követeli, hogy az ember próbálja ki ezeket a dolgokat. Tehát fogjanak igenis egy lencsét, és otthon nézzék meg a monitorukat, hogy nem csalt-e itt ez az előadó ezzel a színkeveréssel. Na most a három, azt mondtam, hogy az ember szemében háromféle csap van, tehát ezért azt gondolnánk, hogy három színből minden szín kikeverhető. Vajon igaz-e az, hogy három színből minden kikeverhető? Nem. Tudom, hogy sok rajzkönyv meg ilyesmi ezt írja, hogy három színből minden szín kikeverhető, de kérem higgyék el, hogy nem. Mindjárt be is fogom bizonyítani, hogy nem keverhető ki minden szín. A matematikai bizonyítás az elég bonyolult. Ha valaki idejön hozzánk, az a mesterképzésbe tanulhatja a matematikai bizonyítását, hogy miért nem lehet minden szint három alapszínből kikeverni. Én most meg se kísérlem ezzel, meg se kísérlem ezt, csak az alapgondolatokat mondom el. Valószínű sokan tudják, hogy a számítógépeink RGB rendszerbe dolgoznak, ugye az angol elnevezés red, green, blue-ból, tehát vörös, zöld és kékből keverik ki a színeket. Ezeket valamikor 1931-ben rögzítették az eredeti RGB rendszert, hogy a vörös az 700, a zöld az 546,1, a kék meg 435,8 nanométeres hullámosznak megfelelő tiszta színnek felel meg. Találós kérdés, mi volt 1931-ben, hogy a színekkel elkezdtek foglalkozni? Mit tippelnek? Mit csináltak akkoriban az emberek? Nehogy a gazdasági válságot mondják, mert az ugyan igaz, de attól még nem kezdtek el volna színekkel foglalkozni az emberek. Mi lehetett? Mondják nyugodtan. Űrverseny az még nem annyira volt, akkor még csak néhány álmodozó csinált rakétákat 31-be. Valami más viszont csináltak. Valami olyat csináltak akkor az őseink, amit ma is sokat néznek. A tévé. A tévézésnek a kezdetei. Akkor voltak először a laboratóriumokban még a színes tévékészülékek, és az, hogy színes tévétechnika legyen, azt ezekben az években alapozták meg, és akkor rögzítették szabványba ezeket az értékeket. És hogyha valaki egy picit is mondjuk photoshopozott vagy valamit, és állítgatta a színeket, az tudja, hogy a vörös-zöld-kék komponensekből keverjük ki a számítógépen az összes színt. Illetve hát, hogyha csak a színre vagyunk kíváncsiak, akkor a három érték összegével leoszthatjuk ezeket, hiszen, hogyha minden értéket kettővel beszorzunk, ugyanazt a szint kapjuk, csak fényesebben, és a kis R, kis G, kis B értékek jellemzik valójában a színeket. Én azt mondtam, hogy nem minden szint tudunk ábrázolni RGB rendszerben a valóságban. Hát, hogy ez tényleg föllép a gyakorlatban? Fogtam néhány házi fotót, és csináltam egy kis programot, kezd csinál, aki szeret programozni, az könnyen írhat ilyen programot, kiolvassa az RGB értékeket az ember egy képből, és kiszámolja ezeket a kis R, kis G, kis B értékeket, és mondjuk fölpöttyözi az RG értékeket egy koordináta rendszerbe. Ez a tengely a kis R, ez a tengely a kis G tengely ezen az ábrán. Például ez a zöld béka zöld levélen meglepő módon egy nagy zöld foltot hagy az RG síkon. Ezek a színei ennek, illetve itt van ilyen barnás rész, mert azért van itt ennek a békának ilyen sötétebb része is. Vagy egy ilyen átlagos fotó, ezen mellesleg egy másik fizikai jelenség demonstrálása is látható, egy elektrosztatikai jelenségé. Itt látható például a kislánynak a pólója, az itt hagy nyomot az RG-s síkon. A zöld fű az itt, ez pedig a csúszdának a kékes színe. Oké, eddig semmi veszélyeset nem láttunk, tehát ez mindegyik szín belefért ebbe a háromszögbe, ebbe a háromszögbe vannak a számítógépen ábrázolható színeink. De mielőtt egy kicsit élesebb színeket használunk, rikítóbb színeket, ezek a műanyagoknak a színei, nézzék, kikenődik a falára ez az egész. Igaziból tovább akarna menni, csak nem tud, mert nem tudja ábrázolni a számítógépünk ezeket a színeket. Ezek az élénk színek nem férnek bele a számítógép ábrázolási tartományába. Vagy a Lego, az se fér bele. A Legónak az élénk dolga, nézzék ez a zöld, látszik, hogy túl akarna menni, de nem tud, mert negatív fényességű nem tud lenni az egyik lámpa. Tehát egy csomó olyan szín vesz minket körül, vagy ilyen színes műanyag poharak, ezek is kikenődnek a szélére. Egy csomó olyan tárgy vesz minket körül, amik az RGB rendszerbe bele vannak préselve, és nem látjuk a színet. Vagy hogy természetből is vegyek példát, például ennek a virágnak a sárgás-narancsos árnyalatai kikenődnek a szélére. Nem tudjuk ábrázolni őket az RG rendszerbe. Ezek nem jönnek át se fotón, se monitoron. Tehát ilyen módon nem tudjuk az összes színt ábrázolni. A teljesség kedvére megemlítem, hogy nem csak színek összeadásával, hanem kivonásával is lehet keverni. Na ez az elején megemlített festékek, az egymásra rétegzett festékek mind-mind kivonnak valamit a fényből, így is lehet színt keverni, de olyan kevés az időm, hogy erre nem tudok kitérni most, hanem megmutatom a színeknek a periódusos rendszerét, hogy úgy mondjam, amit matematikailag nem tudok elmagyarázni, hogy mik vannak a tengelyeken. Minden esetre az ősatyáink 1931-ben ebben a rendszerben ábrázolták a színeket egy kis x és kis y koordinátával, amit valahogy az RGB értékekből lehet kiszámolni. És az összes szín ebben a rendszerben ilyen módon ábrázolható. A szivárvány színei, a tiszta színek itt vannak körbe-körbe a peremén. Az RGB rendszerben ábrázolható színek pedig ebben a háromszögben. Most valaki megkérdezheti, hogy a háromszögön kívüli területeken milyen színeket ábrázoltam, hiszen a projektorom RGB rendszerben működik. Csaltam. Itt olyan színek kellenének legyenek, amiket nem tudok ábrázolni. Olyan élénk kékek, zöldek, illetve itt olyan élénk sárgába, a keskeny sávba, amit a projektorom nem tud ábrázolni, de hát valamit kellett oda rajzolnom. Ez az XY színpatkó, amit többféle módon is beszoktak mutatni, itt például angol elnevezésekkel a színeknek a leggyakoribb neveit találhatjuk ide fölírva. Fiúknak kötelező tanulmány az, hogy ne keverjék a narancssárgát meg a rózsaszínt, és ne akasszák ki ezzel a lányokat. Itt jól definiálható minden, hogy a színpatkón melyik szín hol található. És hát, hogyha valaki időn egyetemre, akkor még a számításait is meg tudja tanulni. Ez annyira fontos, hogy külön kivetítettem ezt a színpatkót egy egész alakos képet mutatok róla. Mert ez mutatja meg mindenféle színkeverésnek a módját. Nézzük csak. Például itt van a vörös, lehet, hogy jobb lesz, hogyha így mutatok. Itt van a vörös, itt van a zöld. A vörös és a zöld összekötő egyenesén, itt van középtájt a sárga, sárgázöld, illetve narancssárgás árnyalatok. Vagy a vörös és a kék között a lilának meg a bíbornak az árnyalatai vannak. És így tovább, úgyhogy ha valaki megkérdezi tőlünk mondjuk, hogy egy zöldet meg egy lilát keverünk, akkor mi lesz? A zöldet meg a lilát összekötjük egy egyenessel, és azon egyenesnek a pontjai lesznek, attól függ, hogy mennyit kevertünk bele, ez a színkeverő koronggal ki lehetne próbálni. Olyan ez a színeknél, mint kémiában a periódusos rendszer, hogy ezzel kezdődik minden meg itt, mert aki ezt nem ismeri, az semmit nem tud a színekről. Tehát az RGB rendszerben ennek a háromszögnek a belseje kicsit több, mint a fele a színeknek ábrázolható. De ennél még sokkal rosszabb a helyzet, egy valóságból vett monitornak, a valóságba vett monitor még az RGB rendszert se tudja, hanem egy ilyen szűk tartományt tud ábrázolni, csak összességében. Úgyhogy, hát ezek egy valós monitorral mondjuk ilyesmit tudunk ábrázolni. Ezen megy a harc a különféle plazma tévék, meg ilyesmi tévék között, hogy kinek nagyobb ez a háromszöge. És akkor azzal dicsekszenek, hogy ki tud több színárnyalatot, ezen mennek a dolgok. Ezen megy a verseny a különféle gyártók között. Tanulságok, nagyon sok szín nem ábrázolható fényképen, monitoron, mobiltelefonon, ezért hát itt egy szomorú jelet akartam, csak eltévesztettem, elnézést. Az ember szomorkodna, hogy nem tudunk mindet lefényképezni, de legalább muszáj élőben megnézni. Tehát amikor elmegy valaki egy kiállításra megnézni igaziból egy festményt, akkor azt nem hülyeségből csinálja, mert azt mondja az ember, a festményt megnézhetem egy könyvben is, vagy egy fényképen is. Az nem lesz ugyanaz. A színtérnek egy jelentős része nem ábrázolható ezekben, tehát ha valamit szépen akarunk látni, meg kell nézni élőbe. A szivárványt nem tudjuk lefényképezni. Itt van-e? A szivárvány színek itt vannak körbe-körbe. Az RGB-ben ábrázoltok meg itt vannak. Szivárványról készült fotó mindig rossz lesz. Tehát szivárvány csak élőbe szabad nézni, mert különben hamis lesz ez a kép, amit látunk. Aztán nagyon sok mindent lehetne még erről mesélni itt a színek kapcsán, de én ötletszerűen néhány érdekességet választottam itt az előadás második felére, ami talán egy kicsit ilyen kapkodó lesz, ide-oda csapongó, de remélem, hogy néhány érdekes dolgot meg tudok mutatni. Az egyik dolog az a fény polarizációja, amiről nem tudom, hogy tanultatok-e már. Fénypolarizáció, mondok ilyet, akkor az ismerős. Mert az, hogy hullám, azt valószínűleg tudtátok. De az, hogy polarizált, azt tudtátok? Azt mondja, hát akkor nagyon jól képzettek vagytok, hála fizika tanáraitoknak, de azért röviden hadd ismételjem, mert hát, ha valaki nem emlékszik erre. Ugye itt van megint ez az ábra, hogy terjed az elektromágneses hullám, itt ebben éppen függőlegesen rajzoltam az elektromos teret. De rajzolhattam volna viszintesen, vagy ferdén, vagy akármilyen módon. Amikor azt mondjuk, hogy függőlegesen polarizált fényről beszélünk, akkor erre az ábrára gondoljunk, az elektromos térben függőleges irányban rezeg és hullámzik, ahogy megy tovább. Lehetne viszintes vagy ferde polarizációjú, de a valóság ennél sokkal rosszabb, a valóságban a legtöbb fényforrás kevert polarizációjú fényt bocsát ki. Tehát össze-vissza mindenféle polarizáció megtalálható benne. Az emberi szem nem is különbözteti meg a különböző polarizáció fényeket. De lehet készíteni olyan eszközöket, úgynevezett polarizációs szűrőket, vagy röviden polárszűrőket, amik csak az egyik polarizációt engedik át, jó, hát nem 100%-os hatékonysággal teszik ezt, de lényegében az egyik polarizációt engedik csak át. És ezt szeretném most röviden bemutatni. Ezt a kamerát arra fele állítom, hogy legyen valami fény, nem is ide. Ez egy egyenletesebben megvilágított kép. Most akkor ez ilyen furcsa lesz, ugye, mert úgy részben önmagát, tehát amit itt fölvesz, azt ugyanoda küldi ki, hogy egy kicsit olyan saját farkába harapó ez a dolog. De nézzük meg, mi történik, hogyha fogok egy ilyen kis valamit. Ez egy polárszűrő, ami a kezemben van, ami úgy képződött, hogy egy 3D mozizás után beáldoztam egy szemüveget, mert ugyanis azok, majd mindjárt elmondom, hogy miért, azok polarizációs szűrőt tartalmaznak. Bár úgy gondolom, hogy a hallgatóság nagy része tudja. Ide teszem a kamera elé, és hogy így forgatom előttem, most messzebb viszem, hogy látszódjék, itt a szemkész koordinációm lehetne precízebb is, forgatom, hát valami nagyon keveset változik a fény, de nem túlzottan. De ha fogok még egyet, és egymás mögé teszem őket, akkor jelentős különbség lesz. Most egy állásban vannak ezek a kitépett szemüveglencsék, de nézzétek, mi történik, hogyha elforgatom egymáson 90 fokkal ezeket, akkor a közös részen teljesen elfekededik. Mert az egyik a függőleges polarizációt akarná tovább engedni, a másik a viszinteset, és így a végén nem marad semmi. Ahogy fokozatosan összefordítom ezeket, akkor szépen megint átengedik a fénynek a nagy részét. Hát nyilván valamennyit azért szűrnek. Elforgatom, akkor így ezek a 90 fokkal elforgatva gyakorlatilag semmi fényt nem engednek át. Miért van ez? Azért, mert hogyha ez rajta van a szememen, így, akkor az egyik szemem csak az egyik, a másik meg csak a másik polarizációt látja, és a 3D moziban a jobb szememnek az egyik, a bal szememnek a másik polarizációval vetítik a képeket, és aztán utána az agyam meg összerakja ezt térbeliként. Most ez nagyon hülye kép volt, hogy beálltam oda, és látszott, milyen borostás vagyok. Ilyen polár szűrőkkel lehet ilyet csinálni. Most azt mondom, hogy manapság majdnem mindenkinek van otthon ilyen polarizációs szűrője, természetesen, mert majdnem mindenki, legalábbis a ti korosztályotokból járt már 3D moziba, de akinek véletlen ilyenje nem lenne, annak elég, hogyha fog egy üveglapot vagy egy plexilapot, mert azon, hogyha így megpattintja a fény, nagyon fontos, hogy ne tükrön, hanem valami átlátszó felületen, akár csak egy műanyag vonalzón, akkor ez is egy nem túl hatékony, de azért polárszűrőként viselkedik. Ez például, ha így függőlegesen tartom, a bejövő fényekből a függőleges polarizációt jobban veri vissza, mint a viszinteset. Egy picit lehet szimulálni ezzel a polárszűrőknek a hatását. De 5 évvel ezelőtt még nem tettem volna, ma azt feltételezem, hogy a hallgatóság egy jelentős része látott már ilyen poláros szemüveget, tehát nem kell ezt különösebben magyarázni. Itt van, jó előadóként előre ezt fölvettem, hol is van a távkapcsolom? Fölvettem a szobámba, hogy ez biztos, hogy működjön. Hogyha itt nem működött volna, akkor be tudtam volna mutatni így álló képekről ezt a dolgot. Na, mi köze ennek a színekhez? Az a köze ennek a színekhez, hogy egy csomó anyag a polarizációs síkot elforgatja, méghozzá a színnek a függvényében. Tehát, hogyha én ezen két polárszűrők közé teszek valamit, valami különleges anyagot, például egy műanyag vonalzót, és ide teszem ezt a műanyag vonalzót, nem tudom, mennyire látszik így, hogy színes lett ez a műanyag vonalzó. Ha kihúzom, akkor itt van a két polárszűrő egymáson, amik ugye nem engedik át a fényt, de ha közé teszem ezt a műanyag darabot, akkor ez a műanyag darab némelyik fénynek éppen jó irányba változtatja meg a polarizációját ahhoz, hogy át tudjon ez menni. Megint egy pillanatváltás, megpróbálom, hogy ezt élőbe bemutatni, nézzük csak, sikerül-e ezt a kivetítőt. Igen, látszik. Itt, nézzék, ez a polárszűrő. Páros. Amit, hogyha ide beteszek, akkor látszik, hogy ennek a műanyag vonalzónak ilyen mindenféle szép színe van. Nézzék csak meg. Méghozzá ezek a színek az anyagban levő belső feszültségektől függenek, és amikor hűtötték ezt a műanyag vonalzót, amikor gyártották, akkor a sarkoknál nagyobb feszültségek alakultak ki benne. Ezt különben ilyen anyagvizsgálati dolgokra is használják. Vagy hogy legyen egy elegánsabb megoldásom, mert ugye itt az a baj, hogy két polár szűrőre van szükségem, hogy polarizált fényt kapjak. Egy elegánsabb megoldással szépen ráirányítom a monitorra, és akkor ilyen végtelen monitorsort kapok, de most nem a végtelen monitorsort akarnám mutatni, hanem azt, hogy a monitorok, ezek a mai monitorok, ezek polarizált fényt bocsátanak ki, úgyhogy ha a kamera elé teszek egy polár szűrőt, és így nézem a monitor fényén keresztül a műanyag vonalzót, akkor egy ilyen nagyon szép csíkos rendszert kapok. Ahogy forgatom a polár szűrőt, úgy más és más színek jönnek elő ebből. Nézzük, csak így lesz a jó. Így most a monitor fényét teljesen kioltottam, úgy állítottam be a polarizációt, és akkor ezzel lehet az anyag belsejében levő dolgokat tanulmányozni. Megmondom, most az, hogy átjön ez a kép ezen a kamerán, aztán a számítógépen, aztán a projektoron, ez óriásit hamisít az egészen. Tehát ez is egy olyan, amit arra kérek, hogy most akkor megint csak azt csinálom, amit az előzőekben, hogy körbeadok néhány ilyen szemüveget, amiket majd kérek vissza, mert megyek még a gyerekekkel 3D moziba, és akkor azt kérem, hogy hát nem is tudom, hogy lenne a legegyszerűbb csinálni ezt a dolgot. Ugye tehát polarizált fényen keresztül kell nézni. Az a baj, hogy maga a projektor polarizált fényt ad ki, csak a vásznon elromlik a polarizáció. Mit is csináljak? Mondjuk azt csinálom, hogy ezt így ezt hallgatósággal szembe fordítom, és akkor itt van egy polarizált fényforrás, amin keresztül meg lehet nézni. Tehát, ja, meg kell egy műanyag vonalzó, amit nézegetnek, tessék. Vagy körbeadok egy ilyen valamit, ami most így nem látszik, hogy micsoda, de hogyha megnézik, akkor rá fognak jönni, hogy mi van azon ábrázolva. A monitor fele fordítsák azt, akkor forgassák ide-oda, és akkor látszódni fognak a színek. Lát valamit? Ez a nagy plexilap, amit körbeadogatok, ez egy nagy plexilap, amire Celluxszal néhány foltot raktam ki. A Cellux is olyan anyag, ami elforgatja a fénynek a polarizációs síkját, és akkor ilyen érdekes, színes ábrák jönnek ki ebből. Na most egy icipicit el kell vennem a polarizált fényforrásukat, mert nekem szükségem van a prezentációmra. A polarizációs fényforrásként még mindig működni fog ez. Ugyanis jó előadóként én készültem arra, hogy esetleg nem mindenkihez jut el ez a kísérlet ennyi idő alatt, és hát én ezt a szobámban megcsináltam, de remélem, hogy minél többen élőben meg tudják nézni ezeket. Ugye, hogyha egy rendes fényképezőgéppel készít az ember, beállítva meg minden, akkor sokkal szebben jön le, mint a webkamerán az előzőekben lejött ez a kép. Tehát így néz ki például egy vonalzó a monitor elé téve egy polár szűrőn keresztül. Polár szűrő, az pedig nem más, mint egy 3D szemüvegnek az egyik lencséje. Vagy ha most éppen úgy forgattam, hogy a monitornak a fényét éppen kioltottam ezzel a polár szűrővel, és akkor csak az elforgatott színkomponensek látszanak ebben az esetben. Aztán itt van polarizációs szűrő nélkül ez a Celluxos plexilap, ami most jár körbe, és remélem, hogy azért minél többekhez eljut, és ez polár szűrőn keresztül, hát most nem vagyok egy képzőművész, hogy én Celluxból valami fejlett alakzatokat vágjak ki, de hogyha itt a hallgatóság közül vannak ügyesebb kezű emberek, akkor nyilván azok valami szebb alakzatokat tudnak kivágni. Ez ugyanaz, csak más és más szögve tartva a polár szűrőt, mindig más és más szín jön ki rajta. Magán a plexin, polarizációs szűrő nélkül semmi szín nem látszik, ez a vicc, tehát első körben az ember, mintha semmit nem látna, tehát mintha semmi különös nem lenne azon a plexin. Itt direkt betettem a sarokba különböző réteg vastagságú cellux rétegeket, hogy látszódjanak ezek a különböző színek. Ez volt az első érdekesség, így egy kicsit elszakítva a többiektől. A másik érdekesség, amivel kapcsolatban szeretnék bemutatni egy-két demonstratív dolgot, az a szemünknek az alkalmazkodása a különböző körülményekhez. Ugyanis a szemünk arra van tervezve, hogy az éjszakai sötéttől a nappali világosig is lássunk. Ez óriási eltérés fényintenzitásban mérve, ez milliárdszorosnál is nagyobb fényintenzitás különbség van az éjszakai sötét, amikor még tájékozódni tudunk, meg a verőfényes napsütés között. Ezért a szemünk, sőt, annak minden területe külön-külön, sőt, minden csap külön-külön rááll a megvilágításra, nincs tovább a sőt. Tehát, hogyha a szemünknek egy területét erős fény éri, akkor lecsavaródik az érzékenység. Ugye este szembe világítanak minket, kikapcsolják a lámpát, egy ideig nem látunk ott semmit, mert lement az érzékenysége a szemünknek annak a területének. Ez színenként is működik, például a csapoknál körülbelül 120 másodperc alatt alkalmazkodik a szemünk úgy nagyjából teljesen a körülményekhez, hát ezt igaziból ennyi idő alatt az EAD részét teszi meg a szín különbségnek, de ne menjünk ebbe a részletekbe bele. Az a lényeg, hogy ilyen fél perc, egy perc körül már az emberi szem valamennyire alkalmazkodik megvilágítási viszonyokhoz. Most jön egy kis játék. Következőt kérem. Mindenki, aki nem a smiley-t nézi, meretten bámulja azt a keresztet ott középen, ne vegy el a szemét róla, nézzék mereven ezt a keresztet. Mi történik, hogyha bámoljuk azt a keresztet? 30 másodperc alatt a szemünk közepén a piros érzékelőknek lemegy az érzékenysége, a zöldé meg a kéké meg nem megy le alacsony szintre. Most etetik a szemüket szépen, már lassan eltelik a 30 másodperc, és amikor majd eltelik, és azt mondom, hogy most, akkor nézzenek át egy fehér felületre, és pislancsanak egyet. Most. Mit láttak? Ez csak azt látja, aki tényleg megcsinálta, hogy 30 másodpercig nem vette le a szemét a keresztről. Mit látott az, aki ezt megcsinált, és átpillantott a fehér területre? Kört. Milyen színű kört? Hangosabban.
Kék.
Kék kört. Látott valaki zöld kört? Zöld kört? Valaki itt bólogat, csak nem meri mondani. Jó, mert az emberi szemnek, embereknek eltér a szemének az érzékenysége. Valaki kék, valaki zöld, valaki zöldes kék kört lát, attól függően, hogy a csapjainak az érzékenységei hogyan alakulnak. Miért? Mert a vörös csapunk el lett nyomva, a zöld meg a kék nem lett elnyomva ezen a területen, és ilyen módon ilyen érdekes utóhatásokat látunk, hogyha színes ábrákat bámulunk sokáig. Vagy egy másik hasonló jellegű kísérlet, bámuljuk megint a keresztet, a lila keresztet, megint egy olyan 30-40 másodpercig, bámuljuk, én közben bemondom, hogy egy nagy zöld felületre fogok váltani. A lila meg a zöld épp az ellentétes oldalán vannak a színpatkónak. A lila, az piros meg kék, az kioltja, lecsökkenti a piros és kék érzékenységünket, a zöld érzékenységünk marad, és amikor majd a zöld felületre pillantanak rövidesen és pislantanak egyet, akkor ennek a korongnak a helyén egy olyan zöld árnyalatot fognak látni pár másodpercig, amilyen a valóságban nincsen. Tehát annyira élénk zöldet fognak látni, úgy mondják, hogy virtuális szín, hogy olyan a valóságban nincsen, kicsit zavaró ez a sok fény, de remélem, hogy ilyen dolog mellett is működni fog. Tehát bámulják a keresztet, és amikor váltok, akkor pislancsanak egyet. Most. Láttak valami zöldes korongot? Középen? Az a zöld az élénkebb volt ennél az élénk zöldnél, Na most, ha nem lennének zavaró fények, akkor ez egy olyan szuperzöld szín lenne, amit az ember csak ideiglenesen láthat néhány másodpercig, amíg aztán a szeme vissza nem alkalmazkodik a normál dolgokhoz. És végül az utolsó érdekesség, amit mutatni szeretnék, az ezen alapul, hogy a szemünk a színekre ilyen dinamikusan reagál, tehát különböző módon reagál, tehát ha hozzászokunk egy színhez, arra kevésbé vagyunk érzékenyek, ezért a mozgó tárgyaknak az eleje meg a vége más színű. Például, hogyha fehér alapon mozog egy tárgy, akkor az elejét meg a végét igaziból egy kicsit más színűnek látjuk, emiatt az érzékenységi játék miatt. Erre a képre, ha ránézünk, akkor semmi különöset nem látunk, mert látjuk a részleteit. De hogyha ilyen ábrákat sorra körbe-körbe teszek, itt is mondjuk az a baj, nem mindenki azonos szögből látja, de kérem, hogy nézzék az ábra közepét, és akkor nem tudom, hányan érzékelik, hogy mintha mozognának körbe-körbe ezek az autók. Érzékeli valaki ezt? Az jelentkezzen. Néhányan, hát ugye lehet, hogy a hátulülők túl messzire vannak. Én azt hiszem, hogy elérhető lesz ennek az előadásnak az anyaga, tehát jó látószögből mindenki ezt megismételheti. De van egy brutálisabb kép ennél, ezt valószínű mindenki látni fogja mozogni. Ezt nem én szerkesztettem, ebbe ugye az a trükk, hogy ugyanez a fekete-kék-sárga mozzanat van benne, csak különböző méretekben. És ezért mindenki a maga távolságából megtalálja a szemének megfelelő mozogni látszó dolgot. Ez egy állókép, akármilyen hihetetlen is. Ez a szemünk dinamikus színérzékelését gerjeszti. Ugye a sárga meg a kék egymásnak a komplementer színei, és ezzel kapcsolatos ez a dolog. Úgy néz ki, mintha forognának ezek, de ha ránézünk valamelyik részére, akkor egyből megáll. Gyorsan tovább is lapozok, nehogy valaki itt transzba essen ettől a hipnotikus ábrától, és már csak a záró fólia van hátra, amikor néhány tanulságot szeretnék mondani. Ugye, ilyen egyszerű dologhoz, mint a színek, a biológiát, a fizikát elő kell venni, a matematikát elő kellene venni, hogyha több időnk lenne, és rengeteg mérés meg kiértékelés van amögött, hogy most ezek a kamerák színhű képet tudjanak visszaadni. Valaki, hogyha látott 60-as években forgatott filmet, akkor azt tudja, hogy miről beszélek, hogy a mai kamerák azok mennyire színhűek. Rengeteg mérés, meg kalibráció, meg ilyesmi van mögötte, hogy ez menjen. És ilyen meglepő alkalmazások vannak, mint például ez a polarizációs színezés, meg hasonlók. És legutolsó mondatként mindenkit arra biztatok, hogy itt jó néhány dolgot bemutattam, amit otthon ki lehet próbálni. Lencsével megnézni a monitort otthon, színeire bontani a fényt valami prizmával, vagy egy CD-lemezzel. Azt kérem mindenkitől, hogy otthon minél többet próbáljanak ki ezekből. És akkor most köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha van valakinek kérdés, akkor természetesen állok rendelkezésre. Vagy előre lehet jönni, aki akarja még ezt a színkeverőt élőbe kipróbálni, az megteheti. Köszönöm szépen a figyelmet!